Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Gödöllőn tartották a Focolare mozgalom találkozóját, a Máriapolit. Egy a test és egy a lélek, mint ahogy hivatástok is egy reményre szól. Az idei nagyszabású Máriapolit, a Focolare mozgalom éves találkozóját ezúttal a Gödöllői Magyar Agrár és Élettudományi Egyetemen rendezték meg, július 9-e és 13-a között, ahová az egész országból érkeztek résztvevők. Különös technikai újdonság volt, hogy a Máriapoli.hu honlap segítségével már hónapok óta együtt készültek a szervezők és résztvevők, valamint a rendezvény közben is folyamatosan lehetőség nyílt a programok, helyszínek, csoportok felől tájékozódni. Számos választható program, tematikus fórum, sportolási lehetőség, teaház, filmklub és táncház adott lehetőséget a találkozásra és kapcsolódásra. Augusztus 20-án újra szélesre tárja kapuit a pécsi püspökség. A Pécsi Egyházmegye családi fesztiválja, a Kovász egésznapos rendezvényére nagy szeretettel hívják és várják a fiatalokat, gyermekeket, időseket, családosokat, de egyedülállókat egyaránt. A Kovász fesztivált 2022-ben Felföldi László pécsi megyés püspök hívta életre, azzal a szándékkal, hogy ahogy kovásztól meg kell a kenyér, úgy kelljen meg, növekedjen és gazdagodjon Jézus Krisztus szeretetében az egyházmegye egyházközségeinek közössége. A fesztivál színes programokkal, tárlatvezetésekkel, koncertekkel és kézműves foglalkozásokkal várja a családok minden tagját Pécs történelmi belvárosának szívében, a pécsi püspökség helyszínein, a Rózsakerttől a püspöki palotáig. Visszatért a földre Kapu Tibor, a magyar kutató űrhajóst és társait szállító SpaceX kapszula kedden Kalifornia partjainál rendben landolt. Miután hajóra emelték a járművet, a négy fős legénység elhagyta az űrkapszulát. Az űrhajósokat Houstonba vitték, ahol regenerációs programban vesznek részt. Ipari parkként képzeli el a Dunai Vasmű területének jövőjét a kormányzat. A Dunai Vasmű területén a hozzátartozó kikötő, az infrastruktúra és a vasutak is állami tulajdonban lesznek. Az üzem épületeire pályázatot írtak ki. Vádemelést javasol a rendőrség a Momentum híd foglalása ügyében. A BRFK közleménye szerint a csoportosan elkövetett közérdekű üzem működése megzavarásának kísérlete gyanújával indított nyomozásban 5 embert hallgattak ki gyanúsítottként. Kisebb szívműtéte volt a nemzetgazdasági miniszternek. Nagy Mártonnál egy vele született rendellenesség miatt végezték el a beavatkozást a Városmajori Szívklinikán. A mai napon kezdődik a nyári szezonális ellenőrzés. A Nébih szakemberei a többi között lovastáborokat, fröccsteraszokat, valamint a grillezésre szánt húsok előállítóit és a helyi termelői piacokat is vizsgálják. Az egyik legszigorúbb szankciós csomagját készül bevezetni Oroszországgal szemben az Európai Unió, jelentette ki a közösség külügyi és biztonságpolitikai főképviselője. Kaja Kallas szerint a külügyek tanácsa már közel állt a 18. szankciós csomag elfogadásához, amelyre várhatóan a mai napon kerül sor. Az amerikai elnök vámtarifákkal kapcsolatos ultimátuma, valamint az Ukrajnának ígért új fegyverszállítmányok csak a háború meghosszabbítására fogják ösztönözni Kijevet, jelentette ki az orosz elnöki szóvivő. Dmitrij Peszkov közölte, a kijelentések értelmezéséhez időre van szükségük, és ha szükségesnek ítélik, Vlagyimir Putyin elnök reagál majd rájuk. A szlovák miniszterelnök szerint az ország gázellátásának biztosítására megoldást jelenthetne, ha 2034-ig mentességet kapna az orosz gáz 2028-tól tervezett uniós import tilalma alól. Robert Fico ezért kérte az Európai Unió 18. szankciós csomagjáról szóló szavazás elhalasztását. Végül a csütörtöki időjárásról. Felhő átvonulások és gomoly felhőképződés mellett több órára kisüt a nap. Több helyen a nap második felében, egyre inkább az ország keleti felén várható zápor, zivatar, felhőszakadással. Az északnyugati-nyugati szelet többfelé élénklökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 22 és 27 fok között alakul. Híreinket hallották.
Egy micsoda móka, valami bevadulás. Tudod, régi nóta, a sors egy idióta. Ráz, csoda, hogy egyben találsz. Árad a füst meg a mokka, reggeli alapozás. Élünk turban, molban, mint együtt egy hajóban. Játsz, hova a versenyfutás?
Ha nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat, tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
Folytatjuk tovább második András egri püspök történetét. Nagyon sok mindent megbeszéltünk az előző adásban Buda Péter atya teológiai tanárral, akit nagyon sok szeretettel köszöntök a stúdióban. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
De nagyjából ott hagytuk abba, hogy ugye az ő püspöksége alatt adományosztás is volt, tehát adományban is részesült az egri püspökség. Tiszaörs falut kapta meg egy Ősi Imre komesztől. Volt-e még más adomány, hiszen ugye az ő püspökség elején birtokcserék voltak, de kifejezetten olyan, amit nem cserébe, hanem ajándékba kapott az egyházmegye, volt-e még itt?
Hát egy nagyon izgalmas kérdés merült föl, és pedig a máramarosi főesperességnek a kérdése. Ugye ez egy egész megye, és a harmadik András király 1299-ben kibocsátott egy olyan rendeletet, amelyben Máramarosnak a földjét az egri egyházmegyéhez csatolja. Tehát az egész főesperesség innentől kezdve az egri egyházmegyéjét. Ez azt jelenti, hogy innentől kezdve a máramarosi tized is az egri püspököt illeti. Csak emlékezhető, hogy Máramaros, ugye ez a Kárpátok tövében elhelyezkedő észak-erdélyi terület. Úgyhogy a tizedszedési jog, ugye ez pedig érzékenyen érint mindenkit. Ugye Péter, gyulafehérvári püspök, vagy erdélyi püspök, rögtön tiltakozott, hogy álljon meg a menet, hát Máramaros az mindig is az erdélyi egyházmegyéhez tartozott, úgyhogy fellebbez, és a királynál panaszt tesz ebben az ügyben. Arra kéri az uralkodót, hogy vonja vissza ezt a rendeletet, hiszen jogtalanul cselekedett, már csak azért is, mert az egyházmegyék határainak a meghúzásában nem a király az illetékes, hanem ebben az esetben éppenséggel a metropolita, aki nem más, mint a kalocsai érsek. Tehát az erdélyi egyházmegye, az nem az esztergomi egyházmegyének, hanem a kalocsai egyházmegyének volt a szufragáneus egyházmegyéje. Tehát, hogy a király ezek után kénytelen volt visszakozni, tehát be kellett látnia, hogy igen, ez most túllépte a hatáskörét, és ezért visszavonta ezt az adománylevelet, amivel az egri püspöknek adta volna. Egyébként az, hogy az egri püspöknek adta Máramarost, ez mutatja azt, hogy harmadik András király és második András egri püspök jó kapcsolatot ápolt egymással. Most ezek után tehát visszaszállt volna az erdélyi egyházmegyére Máramaros, viszont az egri püspök második András úgy tesz, minthogyha semmi sem történt volna. Tehát egyszerűen nem veszi tudomásul, hanem továbbra is ott tevékenykedik, temetőket szentel föl, szedi a tizedet, és így tovább, úgyhogy az erdélyi püspök ténylegesen a kalocsai érsekhez fordul, hogy vizsgálja ki az ügyet, az meg is teszi, több más püspök társával együtt megvizsgálja a helyzetet, és hát azt a következtetést vonták le, hogy második Andrásnak a birtok szerzése az teljesen jogtalan, tehát hiába végzi ő ezt továbbra is, ez nem őt illeti meg. Azonban még itt sem nyert megnyugvást a dolog, mert hogy a második András följelenti őket a királynál, hogy az adománylevelet, azt, amit a király kiadott, azt továbbra is tekintse érvényesnek, és ne foglalkozzon a többi püspöknek a határozatával. Ezek után az erdélyi püspök azon sértődött meg, hogy mi az, hogy a királynál jelentik őt föl, hogy egyházi személy fölött világi bíróság nem ítélkezhet, tehát csak egyházi bíróság dönthetne fölötte, tehát ítélhetni el, és ezt az egész ügyet így fölterjeszti a szentszék elé. És akkor most elkezdődik egy hosszú pereskedés, amelybe már be van vonva Róma is, és probléma az, hogy nem ismerjük a végeredményét. Tehát nem maradtak föl dokumentumok arról, hogy Róma hogyan is döntött ebben a kérdésben, tehát érvényes harmadik András királynak az adománylevele, vagy nem érvényes. Egyszerűen a Vatikánban, meg máshol sem nem lehetett találni olyan dokumentumot, amely kimutatta volna a Szentszéknek az álláspontját. De minden valószínűség szerint második András volt az, mármint a püspök, aki győztesen került ki ebből a vitából, ugyanis a későbbiekben ismerünk olyan dokumentumokat, például az 1331-32-es évi egri káptalani oklevelek, vagy éppen az 1300, ez fontosabb, az 1332-37-ben a pápai 11-jegyzékben is Mára Maros úgy szerepel, mint az egri püspökségnek a birtoka. Tehát úgy tűnik, hogy igazából megnyerte ezt a pert minden ellenállás ellenére.
Tehát akkor gyakorlatilag Mára Maros az egri egyházmegyéhez
tartozott egy jó ideig. Egy jó aztán ideig,
utána majd gondolom megint visszaszerzi.
Így van, ez hosszú történet. Addig még sok, sok minden változik a történelmi Magyarországon is.
Ahogy haladunk előre az időben, ugye harmadik András az utolsó Árpád-házi király meghal, és ezt azért nagyon sokan tudják, azt gondolom a magyar történelemből, hát hogy nem volt utána nagyon egyértelmű a trón utódlás, meg egyáltalán egy elég zűrzavaros viszony volt az előbb említett kiskirályok, ugye Amádék, Csák Máté, Borsakopasz, tehát tényleg az ország több pontján, több szegmensén nemzetségek megerősödtek, tényleg kiskirályként basáskodtak a saját területükön, és a céljuk az volt, hogy saját maguknak szerezzenek minél nagyobb hatalmat, és ugye az újonnan megválasztandó királynak ez is feladata volt, hogy ezeknek a kiskirályoknak a hatalmát letörje. Végül is egy Árpád-házi leszármazott lesz az új király, mert Anzsó Károly Róbert, ő tulajdonképpen 5. Istvánnak a dédunokája. Hát ebben az időben II. András még mindig püspök, tehát azért tényleg nagyon hosszú ideig, tehát ő 30 évig volt egri püspök, ha jól számolom, 1275-től 1305-ig. Az egri püspökséget, pont mondjuk akár az Amádék is, akikről beszéltünk, hogy ugye itt vannak és basáskodnak, és kiskirálykodnak, mert ugye ezt szót ismeri talán sok mindenki, mennyire gyűlt meg a bajuk vele, vagy az egyház működésébe ez a kiskirályi hatalom harcok mennyire szóltak bele?
Területenként változott, tehát úgy tűnik, hogy az Amadék és II. András egri püspök jó viszonyban voltak egymással. Tehát nem találunk olyan adatot, amiben az látszott volna, hogy probléma lett volna közöttük. Ugye, amit az előbb vizsgáltunk, még az előző adásban, hogy esetleg még szorosabb szövetség is lett volna közöttük negyedik Kun Lászlóval szemben. Ez nem állja meg a helyét, de az sem, hogy rossz viszonyban lettek volna egymással. Úgy tűnik, hogy kölcsönösen tiszteletben tartották egymásnak a jogait. Viszont kicsit korábban induljunk el, még harmadik András halála előtt. Ugye 1301-ben hal meg, de a trónért való küzdelem már korábban elkezdődött. Tehát igazából, mikor már őt elfogadták a magyar rendek, és hazahívták, már akkor is voltak olyanok, akik nem őt szerették volna. Már akkor is szóba került ugye Károbertónak, vagy Károly Róbertnek a neve, illetve mások is, hiszen Európa fejedelmi családjaiban jó néhány nőági Árpádházi leszármazott herceg volt található, közel-távol, akik esélyesek lettek volna a trónra. Ráadásul ugye a magyar trónnak a helyzete az nem csak Magyarországot érintette, hanem például a Szentszéket is. Tehát a Szentszék Magyarországra, a magyar királyok ezt nem nagyon szerették, de a Szentszék úgy tekintett Magyarországra, minthogyha pápai vazallus állam lenne. Uh-huh. És egy ilyen helyzetben, amikor látható az, hogy harmadik Andrásnak a helyzete mennyire bizonytalan, a pápák nyilván olyan valakit szeretnének a magyar trónra, akiben jobban megbízhatnak, tehát aki vel a pápaság remélhetőleg hosszú távon nyerni tud. Tehát egyértelmű volt, hogy 8. Bonifác pápa, ő leginkább a nápolyi Anzsuknak a jelöltjét, ugye Károly Róbertet támogatja, már akkor, amikor még harmadik András uralkodik Magyarországon. Az ő halála után pedig egyértelműen a Károly Róbert mellett teszi le a voksát. De közben mit tesznek a magyar püspökök? Tehát ugye az ország főurai között már vannak olyanok, akik külföldi jelölt után néztek. Tehát elégedetlenek harmadik Andrásnak az uralkodásával. Viszont a magyar püspökök 1298. augusztus 5-én egy tanácskozást tartottak, ahol részt vettek különböző bárók, nemesek is, és ők még akkor egységesen kiállnak harmadik András mellett. Tehát az azt jelenti, hogy amíg harmadik András él, akkor a püspökök azok gyakorlatilag egyöntetűen kiállnak harmadik András mellett, tehát ők nem próbálnak más valakit keresni a magyar trónra. Viszont április 14-én meghal a király, és onnantól kezdve...
Mármint, hogy később, ugye 1301-ben, mert ugye ez a gyűlés, ez még 1298-ban volt.
Így van, és az 1301-ben ugye meghal áprilisban a király, és innentől kezdve a püspököknek is dönteni kellett, hogy akkor most ők kit javasolnak a trónra, és ekkor a kalocsai érsek, a mi második Andrásunkkal, illetve még 6 főpásztorral együtt Morvaországban fölkeresik második Vencel királyt, és kérik, hogy vállalja el a magyar királyi méltóságot is. Nem fogadja el a választást, de javasolja, hogy hát itt van a fia. Őt jelöljék, az ifjú, őt is Vencelnek hívják, tehát az ifjabbik Vencelt, és éppen ezért föl is ajánlják neki a magyar koronát. Vencel meg is érkezik Magyarországra, meg is koronázzák, de nem az esztergomi érsek, mert hogy az esztergomi érsek nem az ő pártján van, az esztergomi érsek ő egyértelműen a pápa jelöltjét támogatja, úgyhogy a kalocsai érsek lesz az, aki megkoronázza augusztus 27-én Magyarország királyává az ifjú Vencelt.
Kalocsai és az esztergomi érsek általi felkenés ebben az időben egyenrangúnak számított?
Nem.
Tehát a főfő az az esztergomi?
Így van, és sőt a magyar királyság esetében ugye három dolognak kell történnie, vagy három dolognak meg kell lennie ahhoz, hogy a király koronázás az teljesen legálisnak legyen mondható. Tehát egyrészt Székesfehérváron történjék, másrészt az esztergomi érsek által, és a koronázás pedig a Szent Koronával történjék meg. Hát tudjuk azt, hogy a magyar történelem során azért voltak, amikor ettől eltértek, mert szükséghelyzet alakult ki, tehát például nem volt korona, vagy legalábbis nem annál volt a korona, akit éppen koronázni kellett volna, tehát ugye leghíresebb eset talán Mátyás királynak az esete, tehát hiába 58-tól ő Magyarország királya. De a Szent Korona éppen Habsburg Frigyes kezében volt, és óriási összegért volt hajlandó visszaadni, hogy 63-ban majd megkoronázzák Mátyás királyt immár a Szent Koronával. Tehát ilyenek voltak egyébként is.
Csak az, hogyha az esztergomi érsek nem pártolja ugye a Vencel cseh királyt, mert a király fit, mert ugye az apja a regnáló király, akkor az érseki jogkörénél fogva úgy gondolja a kalocsai érsek, hogy akkor az ő felkenése is legális lehet?
Igen, ilyen esetekben. Hát valamit csinálni kellett.
Mert mindenképpen érseki felkenés kellett. Tehát, hogy az legalább meglegyen, hogy abban ne kössenek bele, gondolom.
Igen, tehát magyar főpapnak ott kell, hogy legyen. Tehát a lényeg, hogy ebben az esetben a legmagasabb rangú főpapot találták meg az országban, aki hajlandó Vencelt királlyá kenni.
És ez volt a kalocsai érse. Tulajdonképpen ez 1301-ben megtörtént. De ugye itt már 1301-től, ha jól emlékszem én is, ugye Károly Róbertet végül is háromszor koronázták királyá. Már 1301-ben is megtörtént egy koronázása, ha jól tudom.
Igen, de az talán Temesváron?
Temesváron, tulajdonképpen a Vencel féle uralkodás az a maga módja szerint akkor most az elindult végül, vagy akkor?
Igen.
Csak egy idő után rájöttek, hogy akkor itt az egyik korona megvolt, Székesfehérvár megvolt, csak mondjuk az esztergomi érsek nem volt meg, tehát mondjuk egy idő után akkor ebbe bele lehetett állni.
Igen, hát végül is Károly Róbertnek a megkoronázása, tehát az, amikor már minden megvan, az csak 1311-ben történik meg.
Azoknak, akiknek az az érdeke, hogy a cseh király fiból legyen magyar király, és lett is, és azoknak, akiknek a Károly Róbert az érdeke, tehát mi szól az egyik, meg mi szól a másik mellett? Mert nyilván az egyik a fő, hogy hát akkor a vérvonalat viszi tovább, ugye mondjuk például ez egy fontos dolog lehet.
Igen, a vérvonalnal igazából olyan nagy probléma nincsen, mert mind a kettő Árpádházi leszármazott, tehát ilyen harmad-negyed
ági,
női ági. Ilyen, azt lehet mondani, hogy a legközelebbi, az harmadfokon, az a Bajor Otto, aki majd még szintén megjelenik, mert hogy Vencelnek elege lesz ebből az egész hercegurcából, és inkább odaadja a koronát Ottónak, hogy legyen ő a király, csak aztán ő sem tud boldogulni Magyarországgal, ráadásul ugye elmegy Erdélybe, Kán László elfogja, még a koronát is elveszi tőle, és majd csak Károly Róbertnek adja vissza a harmadik koronázásra. De tehát bonyolult a helyzet, de most maradjunk még 1301-nél, mert hogy amikor megtörténik ez a Vencelféle koronázás, akkor rögtön akcióba lép 8. Bonifác pápa, aki egy nagyon agilis, nagyon céltudatos, nagyon törekvő pápa, és neki már évek óta az volt a célkitűzése, hogy Károly Róbertet segítse a Magyarország trónjára. Hogy ezt megtegye, gyorsan egy legátust küld Magyarországra, Bokassidi bíborost, aki megpróbál rendet csinálni, és hogy előmozdítsa Károly Róbertnek a népszerűsítését. Azonban itt most egy világviszonylatban is érdekesség fog történni, mert hogy megérkezik a pápai legátus, és mi történik Budán? Akkora ellenállás volt a pápai legátussal szemben, hogy a budai klerikusok összefogtak, és kiközösítették a pápát.
Ilyen lehetséges?
Hát megcsinálták. Hát hogy mennyire van érvénye, az most ez a kérdés. Tehát de facto deklarálták, hogy ők kiközösítették a római pápát, mert hogy az Anzsuknak a trónigényét támogatja Vencellel szembe. Most, hogy eznek mennyire tudnak érvényt szerezni, ez egy más kérdés. Nyilván sehogy.
Most hirtelen eszembe jutott az a 114 adás, amit mi egyháztörténelemből felvettünk. Hát javíts ki, Péter, hogyha tévedek, volt ilyen az egyháztörténelemben, hogy valaki a pápát ki tudta közösíteni?
Persze, a pápák egymást.
De az más, mint amikor egy jóval alatta álló valaki azt mondja, hogy
hát én de nem csak az zsinatok is, tehát mint egy német nemzeti zsinat kiközösítette a pápát, ilyen is volt IV. Henrik alatt.
De még a zsinat is egy magasabb rendű fokozat, mint mondjuk az, hogy most a budai klerikusok összefognak, és akkor most mi akkor hát mondunk egy ilyen.
Igen, ezért mondom
hát
azt,
azért hogy... Tehát azért Magyarországon sok minden megtörtént, akkor valljuk be.
Igen, tehát azt mondom, hogy ez egy, tényleg egy unikum.
És mondjuk ezt a pápa, amikor megtudta, ki volt akkor a regnáló pápa?
8. Bonifáció.
8. Bonifáció, mondjuk mit szólt hozzá?
Hát szerintem jót kacagott.
Hát, vagy mert lehet, hogy ezt mennyire lehetett komolyan venni.
Ahogy a természetét ismerjük, inkább bosszankodott. Hogy történhetett ez meg. Uh-huh. De megtörtént. Persze, ahogy mondtam, hogy ennek igazából nem tudnak komolyan érvényt szerezni, de a lényeg az, hogy Károly Róbert bokaszíni bíborossal nem tudott bevonulni Budára. Tehát egyszerűen nem engedték be őket, sőt, még ki is közösítették őket is a pápával együtt természetesen.
Tehát mert akkor a budai körnek a fő támogatottja az akkor Vencel volt.
Így van, abban az időben.
Jó, akkor Vencelnek előbb-utóbb elege lett, mondjuk mikor lett elege? 1301-ben megkoronázzák, úgy, ahogy meddig bírta ezt.
Hát most menjünk tovább azért, hogy nagyjából kronológiában, hogy hogyan is alakul a dolog. Tehát az Esztergomba 8. Bonifác ugye olyan érseket nevezett ki, aki Károly Róbertet támogatja. Ez fontos. Fontos az, hát sajnos ugye 8. Bonifác mindenféle bullákkal támogatja Károly Róbertnek a trónigényét, azonban 1303-ban meghal. Viszont a következő pápa, 11. Benedek, ő is elkötelezett Károly Róbert párti, ez a 11. Benedek nem más, mint az a bokasszíni bíboros, aki Magyarországon járt pápai legátusként 1301-ben. Tehát Károly Róbertnek a szénája Rómában nagyon-nagyon jól áll, és lassan ugye halad előre, hogy egyre inkább erősödik a pártja Magyarországon belül. Nyilvánvaló, hogy a pápának ez a határozott állásfoglalása, illetve mondhatjuk azt, hogy most már a második pápának is a határozott állásfoglalása Károly Róbert mellett, azért ez meghozza azt a gyümölcsöt, hogy a püspöki karon belül egyre többen állnak át Károly Róbertnek az oldalára. Ráadásul ugye 1305-ben Vencel megköszönte szépen az eddigi lehetőséget, de elhagyja az országot, és lemondott a trón igényéről, de ugye nem a Károly Róbert javára, hanem Ottó javára. Tehát igazából a Károly Róbertnek az ügye már haladt előre, tehát Vencellel már szemben már nyerésre állt, de most kapott egy új ellenfelet Ottó személyében. Azonban Ottó már nem volt olyan komoly ellenfél, mint Vencel. Neki már nem volt annyi támogatója és pártfogója a magyarok közül. Most nézzük meg, hogy hol lehetett ebben az egész ügyben a második András egri püspök. Tehát itt most nem csak a püspökökről van szó, hanem a magyar fiúrakról is. Tehát itt elhangzott az, hogy mindenki a maga pecsenyéjét sütögette. Most nyilvánvaló az, hogy egyik sem tudott volna királlyá lenni Magyarországon, mert azt a többi nem engedte volna. Tehát ez azt jelenti, hogy a tényleges király jelöltek közül kell valakit támogatni, akiben reménykednek, hogyha az nyeri meg ezt az egész, mondhatjuk, versenyfutást, akkor az újabb birtokokkal fogja jutalmazni az ő hűségét. És ami számunkra érdekes, hogy az egri egyházmegyének a legmarkánsabb nemesi familiája, akiket már eddig is többször említettünk, az Amádék. Tehát az Amádék ki mellett állnak ebben a küzdelemben? Az Amádék kezdettől fogva Károly Róbert mellett. És éppen ezért második András egri püspöknek nincs olyan nehéz dolga. Mert hogy a látja, hogy az egyházi előjárói, tehát a pápák, azok egyértelműen Károly Róbertet támogatják, de még az egyházmegyéjének, mondhatjuk így, hogy a legnagyobb kegyura, vagy az egész família, az Amádi família, amit Észak-Kelet Magyarországnak a legnagyobb jelentőségű családja, azok is Károly Róbertet támogatják ebben a küzdelemben, tehát neki olyan, hogy mondjam, nehéz dolga nem volt, hogy ki mellett foglaljon állást. Tehát azt láthattuk, hogy amíg harmadik András élt, addig egyértelműen ő mellette állt ki, amikor utána elmentek Vencelhez a püspöki kar együtt, szinte az egész, akkor még Vencel mellett volt, de utána hazatérve, és látva, hogy harmadik Bonifác nem ismeri el Vencelt, hanem továbbra is ragaszkodik Károly Róbertnek a jelöléséhez, akkor ő így Károly Róbertnek az oldalára sodródik, teljesen természetes módon. Tehát ezekben az időben, ugye 1305-ig volt ő püspök, tehát nem érte meg azt, hogy Károly Róbert győztesen kerüljön ki ebből a küzdelemből, de amikor ő meghal, akkor már látszik az, hogy Károly Róbertnek a tekintélye és a hatalma egyre inkább növekszik Vencellel szemben. Thank you.
Csak az más kérdés, amit korábban említettem, hogy azért mondjuk az Abák, Abba Amádé, ugye az ő nevét jegyeztük meg itt ugye a kis királyok arcában, tehát azért tulajdonképpen ő is, mikortól már regnáló király, tehát azért ott ő is hatalmat, még több egzisztenciát akar szerezni magának. Tehát az Amádék ugyanúgy benne voltak ebben a kiskirályi csatározásban, tehát őket is le kell legyőzni.
Igen, de hát ugye ez először még a királyságot kell megszerezni.
Hát megszerezték a királyságot, de tehát ugye a fő cél az, az onnantól fogva, hogy Károly Róbert az uralkodó a kiskirályoknak, tehát ezeknek a nemzetségeknek, nevezzük így őket. A céljuk az volt, hogy a királyt a saját befolyásuk alá vonják, és hogy akkor ő adományozzon nekik, még jobban erősítse a hatalmukat. Pontosan mondjuk erre válaszként, hogy mi, amikor támogatni kellett, akkor mi téged támogattunk, tehát hogy erre hivatkozván.
Igen. Tehát itt ez ami, mondom, ami számunkra igazából lényeg, hogy ez az időszak, tehát a püspökségének az utolsó évei II. Andrásnak ilyen szempontból viszonylagosan nyugalomban teltek, sőt, vannak arról is adatok, hogy Károly Róbert, ugye, aki nem tudott se Budára, se Esztergomba, se Székesfehérvárra bevonulni, hanem ugye délről indult, Horvátország felül, Temesváron keresztül, de utána az Amadéknak a szárnyai alatt húzta meg magát, sőt, 1306-ban még Egerben is tartózkodik, de akkor már a mi II. András püspökünk nem él.
Még egy dolog, ami engem érdekelne, hogy ugye Vencelt én értem, hogy került ő Magyarországra, Bajor Ottót Vencelen kívül valaki Magyarországon támogatta volna?
Igen, igen, itt is voltak olyanok, akik őt támogatták.
De közel sem annyian, mint aki.
Nem annyian, mint amennyien Vencelt a kezdeti időben. Uh-huh. Tehát Vencelnek a tábora az folyamatosan csökkent. Ugye itt is ebbe azért a pápáknak az állásfoglalása az nagyon sokat számított.
Mert ugye azt fogjuk támogatni, tehát akit a pápa támogat, az jó, hogyha mi is azt fogjuk támogatni.
Hát azért az egyház azért nagy hatalom Magyarországon. Uh-huh. Nem úgy, mint a kis királyok, de egy-egy püspök külön-külön nem ér föl egy-egy ilyen oligarchával, de azért a püspöki kar együtt az már nagyon komoly erőt képvisel, nem csak tekintélyben, mert hogy azért a nép keresztény és katolikus, hanem még katonailag is, hiszen mindegyik püspöknek saját kis hadserege van.
Tehát ahogy említettem, Károly Róbertnek még ugye két koronázása volt, a 1309-es és majd egy év múlva 1310-es, és végül is a 10-es tekinthetjük a véglegesnek, amikor ő valóban magyar király lett. Hát az ő uralkodása idején, meg a két utolsó koronázása idején már II. András ugye 4 éve meghalt, 1305-ben, őt kikövette az egri püspöki székben.
II. Márton, de itt van egy pici szünet, tehát nem tudjuk pontosan, mikor halt meg II. András, 1305-ben van róla utoljára említés, viszont a következő püspök, akiről tudunk, az pedig 1307-től van róla említés. Éppen ezért a közötte lévő időt azt nem tudjuk, hogy pontosan mi történt, hát valószínű, hogy interregnum volt, de ezen nem kell csodálkozni. Nem kell csodálkozni,
mert említettek, miért?
Hát egy ilyen helyzetben, amikor még azt sem lehet tudni, hogy ki a király az országban, akkor ki az, ugye ha káptalan választ egy jelölt, tehát egy püspököt, de ki az, aki megerősítse. Uh-huh. Ugye ez a probléma, hogy ilyen körülmények között nem kell rajta csodálkozni, hogy hosszabb idő telik el, mire aztán 1307-re addigra az esztergomi érsek, illetve hát később majd Károly Róbert is megerősíti Mártonnak a személyét, és innentől kezdve ő tölti a püspökséget. Lehet, hogy már 1306-ban is megválasztotta őt a káptalan, csak hát mondom, annyira bizonytalan volt a helyzet, hogy nem lehetett tovább vinni a dolgot, hogy most akkor ténylegesen elismert püspökké váljék.
Az is lehet, hogy valaki volt időközben, csak nincs róla említés, de inkább az a valószínűsége,
hát ennek
hogy
ennek kicsi
nem.
Az esélye, uh-huh. Kicsi az esélye, mert tehát ez az időszak azért már sokkal jobban dokumentált, mint a 11.-12. század, tehát hogyha itt megjelent volna egy püspök, valószínű, hogy arról azért akadna valamilyen említés.
Tehát mert gyakorlatilag nem is tudom, ki volt az utolsó kérdőjeles püspökünk. Most, hogyha így visszakeresném itt a Sugár István féle kötetben, azért már most egy jó ideje folyamatosan ugye nekünk kérőjel nélküliek voltak.
Igen, akiknek az életét ugye oklevelek, intézkedések, perek.
Első András püspök az, aki kérdőjeles, de azért már most itt a 13. században már tényleg valóban jól dokumentált a politika.
Igen, sőt, most már áttépjük a 14. századba, igen, hiszen igen, már 1307-nél tartunk.
Igen, igen. Hát második Márton egri püspökségéről is, ahogy nézem a kötetben, nagyon-nagyon sok mindent írnak, tehát én azt gondolom, hogy ez egy olyan hosszú téma lesz, ami biztos, hogy legalább két adást fel fog ölelni. Nagyon sok időnk már ebben az adásban nem lesz róla beszélni, talán csak annyit úgy érdekességképpen, hogy második Mártonnak az idekerülése, vagy az, hogy valamilyen kapcsolata volt a például második Andrással, vagy akár első Kirittel, erről tudunk-e valamit?
Inkább az intézkedései, tehát érdekes az, hogy az egri káptalannak az ügye az újra és újra előkerül. Ugye láthattuk, hogy az elődök azok olyan felemás módon foglalkoztak az egri káptalannal, hol elvették a birtokaikat, hol visszaadták. Itt is azt látjuk, hogy visszaállítja a káptalannak a jogait. Ez azt jelenti, ugye, hogy itt, tehát 1275-ben ugye második András visszaállította azt, amit előtte ugye Tamás elvett, de úgy tűnik, hogy közben megint itt az űrzavaros viszonyok között a káptalan megint elveszítette a birtokainak egy részét, mert második Márton is azzal kezdi, hogy 1307-ben átírta a korábbi oklevelet, és megerősítette a püspökségnek a jogait, sőt, még ki is egészítette néhány dézsman joggal, meg piactartási joggal, és 1307-ben ugye új idő kezdődik Egerben, nem csak azért, mert új püspök van, hanem megjelenik egy új szerzetesrend, a ferencesek telepednek meg Egerben, és számukra is biztosít egy telket, mondván, hogy ezek szegények, és akkor ezeket támogatni kell. Tehát úgy tűnik, hogy második Mártonnak a kormányzása az úgy indul, hogy egy nagylelkű, igazán grandiózus főpappal fogjuk majd folytatni a következőkben az egri püspökök történetét.
A mai adásban Második András és Második Márton egri püspökökről Budapéter atyával beszélgettünk. A riporter Klész Báta volt.